Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva a II. Vatikáni Zsinat által elfogadott dokumentumok, nyilatkozatok és határozatok áttekintését, mai alkalommal elsőként a Dignitatis Humanae, az ember méltósága kezdetű, a vallásszabadság témáját tárgyaló nyilatkozatról kell beszélnünk. A téma különösen nagy jelentőségű nem csupán az egyház, de a világ szemében is, hiszen alapvető emberi jogról mond véleményt, ráadásul olyan körülmények között, amikor, így volt ez a zsinat idején, de azóta is, ezt az alapjogot számtalan támadás éri érvényesülése különféle módokon ugyan, de számos országban és régióban csorbát szenvedett és szenved. Magának a vallás és lelkiismereti szabadságnak a jogi kodifikációja része volt már az ENSZ által 48-ban közreadott emberi jogok chartájának is, idészerű volt tehát, hogy a maga részéről az egyház is állást foglaljon ebben a fontos kérdésben, amely sokáig tabu témának számított a katolikus teológiában. Maga az ENSZ dokumentum deklarálta a vallás és vallástalanság szabadságát egyaránt, a vallás megválasztásának, megváltoztatásának jogát, valamint azt, hogy az egyének és közösségeik szabadon, korlátozástól és üldözéstől mentesen gyakorolhatják vallásukat. Ugyanakkor a zsinati atyák számára kezdettől dilemmát jelentett, hogy a vallásszabadság ilyen egyetemes állítása nem jelenti-e a katolikus keresztény hit értékének és igazságának relativizálását, egyenlőségjelet téve az egyes vallások és az ateista meggyőződések közé. Eredetileg még az előkészületek idején két tervezet készült a témában. Egy a teológiai bizottság, egy pedig az egységtitkárság részéről, ám a reformtábor állásfoglalása nyomán csak az utóbbi került zsinati tárgyalásra. Az első időben még úgy tűnt, a téma nem önálló állásfoglalásban, hanem az Unitatis Redintegratio, a keresztények egységéről című ökumenikus dokumentum részeként került tárgyalásra, alapvető fogalma pedig nem a vallásszabadság, hanem a vallási tolerancia lesz, és nyitott kérdés volt az is, hogy csak a vallásszabadságról, vagy tágasabban a vallás és lelkiismereti szabadságról fog-e nyilatkozni. Könnyen kiszámítható volt, hogy ebben a témában élénk viták várhatók, és ez be is igazolódott már abban is, hogy a szövegtervezet 3 ülésszakon szerepelt, 5-szöri átdolgozás után pedig csak 6. Pál sürgetésére, a zsinat lezárását közvetlenül megelőzően került elfogadásra. Maga a szellemi kiindulópont kezdettől egyértelmű volt. A vallásszabadság az emberi személy méltóságának elidegeníthetetlen része. Ám azonnal felvetődött konzervatív oldalról, hogy amennyiben a vallásszabadság egyetemes jog, akkor a tévedéshez való jogot is magába foglalja, márpedig a hagyományos katolikus önértelmezés szerint igazság, ezzel igaz vallás csak egy van, ez a katolikus hit, minden más hitvallás és vallás szabadságának elfogadása azok igazságként való elfogadásának veszélyével fenyeget, egyenlőségjelet tesz igaz és hamis közé. Gondot jelentett az is, hogy a vallásszabadság egyetemes érvényesítése egyet jelent a katolikus, mint többségi vallás jogelőnyeinek felszámolásával azokban az országokban, ahol államvallási rendszer van érvényben. A vita során azonban kiderült, hogy ezeket az aggályokat csak a püspökök egy kis része osztja, a többség a vallás és lelkiismereti szabadság tágértelmezését kívánja. Így az az érvelés került többségbe, amely szerint az emberi személy méltósága és joga nem kapcsolható össze az igazsággal. a vallásszabadság kiterjesztő értelmezése nem az igazság feladását jelenti, miközben erős késztetést jelent a vallások hitek közötti párbeszédre, és rámutat arra, hogy minden vallás szabadsága része igazságtartalmától függetlenül az emberi természetnek, mert a szabadság az emberi személy szabad és felelős kapcsolatát jelenti Istennel, ennek a kapcsolatnak a lehetőségei között pedig még annak elutasítása, az ateizmus is szerepel. A viták azonban nem csitultak. A konzervatív ellenzék több alkalommal próbálkozott még a harmadik ülésszakon a szöveg alapvető átalakításával, közben pedig több száz módosító javaslat is érkezett. Végül hatodik Pál sürgetésére, aki különösen szívügyének tekintette ennek a témának megfelelő kidolgozását, került szavazásra a negyedik ülésszakon úgy, hogy a szöveg végső átdolgozás nélkül került elfogadásra és lépett hatályba. A szöveg minden esetre abból indult ki, hogy a vallásszabadság minden embert megillető alapjog, senki nem kényszeríthető hite megtagadására vagy a lelki ismerete elleni cselekvésre. Maga a vallásszabadság tehát elidegeníthetetlen. Nem a törvényhozó alkotja meg, vagy közmegegyezés helyezi hatályba, hanem az ember természetéből adódik, ebből következően az értelem, de a hit útján is biztosan felismerhető. A vallásszabadság tartalma három alapvető dologban fejeződik ki. Ezek a kultusz szabadsága, a vallás gyakorlásának szabadsága, a vallás továbbadásának, hirdetésének, a missziónak a szabadsága, valamint az élet hit szerinti vezetésének a szabadsága. Elemi módon ez a jog az egyes embert illeti meg, de kiterjed azokra a közösségekre, társulásokra, különös módon pedig a családokra is, amelyekben az egyének élnek ezzel a szabadsággal, a vallás szabadsága, a vallások, egyházak szabadsága is. Ugyanakkor vannak a vallásszabadságnak korlátai. Így a vallásszabadság érvényesítésének természetes határa a másik ember, közösség vallásszabadsága, amelyet nem sérthet, de ugyanilyen természetes korlát a közrend, a közerkölcs, a közjó sérthetetlenségének biztosítása is, nyíltan emberellenes eszmék nem bújhatnak meg a vallásszabadság védőernyője alatt. Záró gondolatmenetében azután a nyilatkozat azokat a lelkipásztori szempontokat vette szemügyre, amelyek a vallásszabadságból, a vele való élés gyakorlatából, a szabadságra való megfelelő keresztény nevelés folyamatából adódnak. Az egyház apostoli küldetésének része egyben a vallásszabadság gyakorlásának módja is a missziós munka, amelyhez a zsinat ad gentes, a nemzetekhez kezdetű határozatával kívánt útmutatást adni. A témát tárgyaló dokumentum többszöri átdolgozásra került ugyan, de nem váltott ki olyan vitákat, mint néhány más tervezet, így elfogadására a zsinat harmadik ülésszakán sor is kerülhetett. Ennek megfelelően a dokumentum már bevezetőjében kimondta, hogy Isten a nemzetekhez küldte az egyházat, hogy az üdvösség egyetemes szentsége legyen, ezért katolicitásának legbelsőbb igényéből és alapítója parancsát követve minden embernek hirdetni akarja az evangéliumot. A világban ugyanakkor olyan új helyzet alakult ki a modern időkben, amely ennek a feladatnak a teljesítését új megvilágításba helyezi, különösen akkor, ha számításba vesszük, hogy a harmadik világ önállóvá váló népei elindultak saját kulturális fejlődésük útján, teret kínálva a keresztény üzenettel való megismerkedés számára. Maga a misszió eszkatológikus feladat, Isten terve szerint és Krisztus akaratából, a Szentlélek támogatásával végzett munka, amelynek az az isteni szándék az alapja, amely szerint az Úr akarata, hogy minden ember üdvözüljön, a keresztények és egyházuk feladata pedig ennek az üdvösség felé vezető útnak a felmutatása minden ember számára, egyben tanúságtétel Isten szeretetéről. Az evangélium hirdetése a népek között soha nem lehet kényszer vagy erőszak. Célja a lélek erejével a megszólítottak megtérésének, hitre jutásának előmozdítása. A misszióban megtérők számára biztosítani kell a megfelelő ismeretek megszerzését, a katekúmenek összegyűjtését, közösségeik életre hívását, majd a missziós területeken létre kell hozni az egyház szervezetét, a helyi klérus megteremtésével az önállóság kiformálódását, ebben a folyamatban pedig képzett misszionáriusok, hitoktatók, szerzetesek munkájára kell támaszkodni. Különös gondot kell fordítani a létrejövő fiatal egyházi közösségek talpra állására. Ennek érdekében alaposan képezni kell a misszióban dolgozókat, létre kell hozni a munka sajátos intézményeit, az ott folyó munkában pedig támaszkodni kell a helyi hagyományokra és adottságokra, teret kell engedni hitünk sokszínűségének. A missziós munka eredményei révén dinamikusan bővülhet a hívők köre a harmadik világban, a hitet korábban nem vagy alig ismerő régiókban, az új közösségek pedig motorjává lehetnek idővel az egész egyház belső fejlődésének. Ugyanakkor nagyon fontos annak a misszióért vállalt felelősségnek a felismerése, amely Isten egész népét, az egyház püspökeit, papjait, szerzeteseit, a teljes hívő közösséget terheli, hogy ez a munka az egész egyház hitében való megerősítését, a krisztusi üzenet mindenkihez való eljutásának lehetőségét teremtse meg. Csak úgy, mint egykor a tridenti zsinaton, a vatikáni zsinaton is természetes volt, hogy nagy figyelmet kell szentelni a papképzés témájának. Erre a feladatra vállalkozott az Optatum Totius, az egész megújulása kezdetű határozat, amely a papképzés feladatainak újrafogalmazására kívánt vállalkozni. Nagy vonalaiban itt már az előkészítő szöveg elnyerte az atyák tetszését, az észrevételek bedolgozása után pedig a dokumentum heves viták nélkül a harmadik ülésszakon elfogadásra került. Kiinduló pontja a papi ideál változásának számbavétele volt a trident óta eltelt 5 évszázadban, ami új papnevelési szabályzatok kidolgozását teszi szükségessé. A munka kezdete a hivatásgondozás újragondolása kell, hogy legyen a papságra készülők megfelelő kiválasztása, amely továbbra is kis és nagy szemináriumokban történhet. Nagy figyelmet kell viszont fordítani a jelöltek megfelelő kiválasztására, a papnevelésben résztvevők alkalmasságának biztosítására, a megfelelő lelkinevelésre, vagy olyan témák kezelésére, mint a cőlibátus kötelme, vagy a szentelendők személyi érettségének biztosítása. Ez a folyamat a püspökök felügyelete alatt mehet végbe, a papszentelésről való döntés is az ő felelősségük. Fontos viszont az egyházi tanulmányok rendjének újragondolása. Elsőként le kell vezetni a fiatalokat Krisztus misztériumának ismeretébe, hiszen ez a tanulmányok lelke, majd arra alapos bölcseleti és teológiai dogmatikai tanulmányoknak kell következniük, Szent Tamás szellemében, de a modern eszmékre is tekintettel. Erre következhet a gyakorlati lelkipásztori képzés, amelyben a hit és az egyház iránti hűség megőrzése, a papi hivatás ébren tartása mellett az emberek és a világ felé való nyitottságot is biztosítani kell, ezt a célt pedig a szentelést megelőző kötelező lelkipásztori gyakorlattal lehet kiteljesíteni, de ügyelni kell arra is, hogy a már felszenteltek is rendszeres lelki és szellemi továbbképzésben részesüljenek papi működésük során, amelyhez a püspököknek és a helyi püspöki konferenciáknak a feladata megfelelő intézményi keretek, képzési programok biztosítása. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, de legközelebb még folytatjuk a zsinati dokumentumok áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Adj szeretteimnek jó egészséget. Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozz nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösségé váljunk, mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket. Osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra. Ámen.